Kedves testvéreim, alapigénk a hallott bibliai igeszakasz, annak is két summás verse, a Máté írása szerinti evangélium 25. része, 40. és 45. verse eképpen szól. A király így feláll majd nekik, bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel is, a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. A másik Jézusi válasz, bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel, a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Bejövőben mindenki kaphatott egy képes lapnyi reprodukciót. Ez egy 4x6 méteres goblen szőnyegnek a fotomásolata, amelyet 5 szövőnő készített 3 éven át. Meglepő, hogy ez a fali kép egy neves református templomban látható, a svájci Schaffhauseni templom apszisában. 1100-ban épült ez a templom, és mindvégig a reformációtól kezdve kálamista használatban van. Csak megemlítem, nem kell magyarázni bővebben, ez a szőnyegkép a hallott lekciónkat ábrázolja, annak pozitív tartalmát. Engem nagyon megragadott, és arra gondoltam, hogyha tegnap este képkutatás volt a szónak jó értelmében, ne gondolja a gyülekezet, hogy a pap jobb, mint a papné, én is ezt a apró kis képmutatást segítségképpen semmiféle formabontás törvényét bevezetendő, csak egy kis színes vizualitásért bátorkodom vendégként megtenni. Nos, visszatérve erre a képre. Ez a Schaffhauseni románkori templom olyan csarnok templom, mint az a modern szombathelyi templom. Egy háromhajós, de hát természetesen sokkal nagyobb és hosszabb. Két oszlopsor van a főhajó két oldalán, és a belépő, a nyugati ajtón belépő szembe találja magát a szentély falával, ahonnan eltávolították a reformáció korában az oltárképet, és a szembe nézőt egy üres fal fogadta. És azon meditáltak a templom gazdái, hogy kellene oda valamit tenni, hogy ne az üresség fogadja belépőt, hanem hogy jön az oszlopsorok között, és vonja, bonza a tekintetét a távoli pont, valami olyasmi jelenjen meg a szem előtt, ami Jézusi, ami nem csak az Isten tiszteletre jövőknek szól, hanem a templom a turista kedvel látogató idegeneknek is. És a szövőnő a templom sekrestjébe költözött több mint egy hétre. És az a gyötrődött, hogy mi legyen az a téma, amilyet képpel ábrázolhat. Hát, ez a bibliai szakasz lett. Színharmóniában a templom sárgás köveivel, ez az alapszíne, és a hallott igének a cselekményét ábrázolva fogadja a belépőket. Testvéreim, egy kis kitérőt hadd tegyek itt. A mi templomunk, Kálvin templom, és az is marad, nincs benne cifra oltár. Vallom és meg is fogalmazom, hogy számunkra, reformátusok számára a szót felfogó hallás a legfontosabb isteni közölési mód, a legjellemzőbb emberi kommunikációs lehetőség, és ennél maradunk, de van az embernek a halláson kívül még négy érzékszerve, amilyen keresztül meg az Isten, ahogyan akarja, szólhat hozzánk. Az úrvacsoránk az az esemény, amikor mind az öt érzékszervünk részt vesz az Isten szeretete megnyilvánulásának a fölfogásában. Tehát maradunk a szónál, azonban valljuk meg őszintén, hogy a képeknek olykor van olyan előnye, és ezt használják a profán életben is, hogy egy pillantásban tömören elmondanak lényegeset, amit szóval nem lehetne elmondani, vagy nincs idő rá. Az egész közlekedési táblarendszer erre épül. Nos, majd a végén utalok csak rá, hogy számomra mi volt az, amit a sokszori olvasás, a sok szó nem fogalmazott meg, nem elevenített meg, nem jelenített meg, de a kép meglátása egy szempillantás alatt föllobbantott ezt a lényeges üzenetet. Míg bevezetőben arra hogy utaljak, testvéreim, hogy ennek a bibliai helynek a statisztikája maga elgondolkodtató. Kérdés és kijelentés van benne, az embert vizsgáló Isten szívéből és szájából, mindkettő pozitív és negatív formában, azaz négyszer megismétlődik a tématika, éheztem, szomjaztam, és így tovább. Nyilvánvaló, a fontosságot húzza alá ez a meg nem unható ismétlés. Nos, ezek után, testvéreim, gondolataimat a következőben szeretném összefoglalni. Az Istennek van és lesz számon kérése. Ezt se szóval, se képpel eltusolni nem érdemes. A végén számon kéri az Isten az embert. Ő úgy is tudja, hogy kik vagyunk. Hogy ennyi kérdése lesz, vagy több, az nem is lényeges. Testvéreim, ha nem lenne számon kérés, ami kellemetlen sokszor, akkor nagyon szegény lenne az ember. Ha nem lenne a számunkérés kényszer a határidő például, a házi feladatok megszületnének-e, prédikációkat leírnának-e lelkészek, iparos elkészíteni a munkáját, szellemi termékek, de idő előtt sokszor elvetélnének. Lesz számon kérés. És testvéreim, ebben az állít világosan előttünk, hogy az embernek tudomásul kell vennie, hogy a létében nem egyke az ember. Nem arról kell csak számot adni, hogy én ki vagyok, és mit teszek, és mit csinálok. Hanem egy közösségben vagyok bent, az életem egészével számon kéretek, hogy az ősi egyház imádsága mondja, Mi rosszabb tettem? Mi jót mulasztottam el? Vagy netán mi jót cselekedtem? Számonkérés. Testvéreim, hát itt megint valami elmulasztottunk volna. A tetthez való viszonyunk nem olyasmi, mint a képhez való viszonyunk, inkább átadjuk más felekezeteknek. Hogy senkibe kétséget ne hagyjak, hadd valljam meg itt is, testvéreim, az üdvösség az nem a mi tetteink következménye. Hogy valljuk a szónak domináns, isteni, emberrel való közösségi kapcsolatát, közülési kapcsolatát, az ítéletnél való ide vagy oda helyeztetés, nem a mi tetteink, jó vagy rossz tetteink következménye, hanem az isteni kegyelemé egyedül. Azt valljuk, reformátusok, itt a reformáció hónapja közelébe még jó hallani. Ami Isten az való viszonyunk és a tettekben való megnyilvánulásunkban nem célhatározós emberek vagyunk, hanem okhatározósak. Mit értek ez alatt? Azt nem azért tesszük a jót, adjuk az eledelt, az italt, mikor, mit, hogy az Isten is adjon nekünk. Nem célunk van, nem akarjuk az Istent jó értelemben meginyerni, hanem okunk van, azért próbáljuk tenni, mert sokkal többet kaptunk az Istentől. Ezt a humánumból, vagy kegyelemből való üdvösségügyét hadd tegyem egy ma is élő nagy teológusnak a mondatával pontosan a helyére. Azt vallja, Hans Küngnek hívják ez a testvérünket, hogy a keresztény ember noha kegyelemből él, nem lehet kevésbé humanista, mint minden humanista. A nem keresztény ember is lehet humanista, de mi azért próbálunk emberiek lenni, vagy kellene annak lennünk a másikkal, mert az Isten emberré lett, és mi el vagyunk kötelezve. Szóval másodjára, testvéreim, hadd szóljak arról, hogy ebben a négyszer megismételt bibliai szakaszban hat élethelyzetről van szó. És ha belegondolunk, ez a hat élethelyzet az ókori ember szükségletét jelentette, létfeltételét. Az eledel, az ital és a többiek. Ma összeállítanánk egy ilyen emberi életfeltétel listát, több minden belekerülne. A tanuláshoz való jog és egyebek. Én azt értem belőle, és azt hirdetem, hogy a mi Úrunk Jézus az emberi életet figyelve, vizsgálva majd, azt vallja meg itt, hogy minden embernek megjár egy minimum. Az élet feltétele, az Isten itt teremtett bennünket, egy olyan világot teremtett ő, amiben minden embernek megjár egy minimum, mennyiségben is, minőségben is, és megfelelő ritmusban. Az eledel, az ital, szerény, tárgyi, tulajdon, otthon, egészség, szabadság. Ugye az emberiség létének a hajnalán ezek a dolgok, amikor jóval kevesebb ember volt, több-kevesebb mennyiségben és minőségben a természetben előtaláltattak. Az ember kereste és élt vele és élt által. Aztán, hogy múlt az idő és növekedett az emberek száma, gondoljunk a mai világunkra. Az a minimum, ami a Jézusi gondolkodás szerint mindenkinek megjár. Hány ember számára elérhetetlen ételben, tiszta vízben és a többiben. Testvéreim, 6 élethelyzet, életföltétel. Hála Istenekünk úgy, ahogy megvan még. De gondoljunk csak bele, milyen törékeny az emberi életfeltétel szükséglete. Hadd használjak egy szójátéknak tűnő kifejezést. A magyar nyelvünk szépsége van ebben. Elveszik, elveszhet ez az életfeltétel. Elillan, mint tűzben az olaj. Egyik percről egy szempillantás alatt jön egy tengerár, amit mi nem ismerünk. Háború, izaközön, itt a szomszédban, pár évvel ezelőtt. Leég a ház, megmozdul a föld, váratlanul eljön a halál, munkanélküliség, kamatfölvétel, vagy adósságfölvétel, hitelfölvétel. Szóval az élet feltételnek a javai elvesznek, eltűnnek, elillannak. Senkinek nincs biztosíték ellene. Aztán a szójáték másik ugyanilyen betűkkel leírt, csak másképp kiejtett formája. Nem elveszik, hanem elveszik. Rossz emberek elveszik, ahogy mondja egy irodalmi gondolat. Történelmi szemlélet. Diktátumok, országrészeket, és mi mindent elvettek tőlünk. Testvéreim, azért fogalmazom ezt meg, mert amiről Jézus beszélt, az nem egy 2000 évvel ezelőtti lehetőség volt, hogy a társadalom nehéz kasztjába lévők így járhattak, hanem az ma egyre inkább ilyen világméretekben. És igaz lesz az a nem ember tragédia, hanem emberiség tragédia, amit Vörösmarty így fogalmazott. Míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jut csak üdv a földön. Nos, hát mi a teendő? Jézus valami emberséget kér számon, azon a bizonyos nagy elszámoltatáson. Hát ha nincs embereknek emberfeltétele, élethez való feltétele, enni kell adni, inni kell adni, stb. Megint testvéreim, egy veszély, amiben esetleg belekerülhetünk. A tüneti kezelést ajánl a mi Urunk. Ezzel oldandó a nincstelenség és a szegénység. A passzív elfogadás az az ideál. Ugye a Szentírást nem lehet összefüggés nélkül magyarázni. Jézus nem ezt, hogy úgy mondjam, istenítti. Az Ószövetség ideálja a munkán való megélhetés. Aki nem akar dolgozni, ne is egyék. És a mai komoly egyházi segélyszervezetek, amelyek ezt a problémát akarják megoldani, nem tüneti kezeléssel, hanem okival próbálnak. Az éhezőnek nem halat adnak, hanem hálót, hogy fogjon halat. Ahol nincs víz, oda elmennek kutat fúrni. Vagy nemrég olvastam, hogy a svájci egyház egy olyan akcióval próbálkozik, amit hirdetésben itt hangzik, van-e 50 svájci frankon, ha van, fizesd be. Ezzel veszünk egy kecskét és egy afrikai család. Minimális megélhetése immár biztosítva van. Nem egyéni alamizsnaadás a megoldás. Társadalmi változás lehet a megoldás. Azonban testvére itt is megint Hadd tegyem hozzá tüstént, hogy a mi Urunk Jézus realizmusa mennyire igaz. A Biblia realizmusa. Ez a föld, amíg új ég és új föld nem lesz, bizony könycsirás, fájdalom, hiány, nélkülözés el nem múlnak. Állítólag a legnehezebb időben, az 50-es évek elején az akkori vezető református püspököt, Bereczky Albertet megkérdezte talán valamelyik révai vagy hasonló nem hívő ember, meddig lesznek önök még püspök úr jelen a társadalomban? És azt mondta ezt a jelenések béligét, amíg ezen a földön könny, halál, gyász és fájdalom lesz, az egyház szeretetének jelen kell lennie és jelen is lesz. Tehát testvéreim, azt akarom mondani, nem naívul éljük és valljuk a világ nyomorúságát, hogy küldjük el, adjuk a tizórainkat és egyebet, mint kedves diákgyerekek szokták gondolni. Azonban a karitász, ami köreinkből, keresztény körökből nem veszhet ki, nem maradhat el, mert az emberi lét az a rászorultságot és a ráutaltságot nem ittathatja ki, mert akkor embertelen lesz. És az elfogadni tudás, a ráutaltság az nem csak egy emberi életkornak, például csecsemőkornak vagy öregkornak a jelensége, nem egy társadalmi helyzetnek a következménye, hanem valaki így mondta nagybölcsen, a ráutaltság, az elfogadni tudás kényszere, része az emberi humánumnak. Testvéreim, végezetül negyedik gondolatként, és így jutok el ahhoz a képhez, amelyet bátorkodtam adni kinek-kinek, talán emlékül is elviheti. Jézus szándékát itt vizuálisan hogyan ragadja meg az ember? Amire utaltam, hogy olvasva, én ezt így nem fogalmaztam meg olvasás után soha magamnak, hogy ennek az igének az a summás üzenete. Ember, fordulj a másik ember felé. Ez így nincs leírva benne. Nem azt kérdi Jézus föltéve kinek-kinek a kérdését, hogy odafordultál, hanem adtál-e kenyeret, vizet, stb. Tehát testvéreim, a látásban, ezen a képen, hogy hat ember, hat másik ember elé, felé fordul, a másikhoz való odafordulásnak a fizikai valósága, hát ez az emberségnek a megélése. Azért, hogy segítsen. És azon túl ennek a képnek a vizualitásából, egy rövid pillantásból rögtön ilyen dolgok jutnak eszünkbe. Ezen a képen 12 ember van. Vagy ami kis emberi globuszunknak, köreinknek nem ilyennek kellene lenni. Tanítványi kör vagyunk. Van bennünk Péter, van bennünk János. Olykor Judás is. 12-en. Ránézve látjuk ezen a képen, ami a szövegből nem derül ki. Fiatal és öreg van a képen. Férfi és nő. Fehér és színes. A mai világ művészek készítette. Szóval a vizualitásnak ez az üzenete nem belemagyarázás egy zigébe, de azt gondolom meggazdagodás. Fordulj a másik felé és segíts. Persze, testvéreim, az ember visszatartja sok minden ebben. Ilyen kérdések fognak vissza bennünket. Megérdemli az a másik? Nem maga kereste a helyzetét? Hát rajtam ki segít. És lehetne sorolni. Testvéreim, a másikhoz való odafordulásban és segítésben hadd valljam azt az igei meggyőződést. Higgyük el, akár kereste a baját, akár nem. Jobb adni, mint kapni. Ez az igében álló mondat abban győz meg bennünket. Aki adni tud, annak még van. Aki kénytelen elfogadni, annak nincsen. És bizony jobb adni, mint kapni. Odafordulva a másikhoz, testvéreim. Nem háttal élni. Abban a közösségben, ahol vagyunk. Szemtől szembe. Tudnék, ha odafordul az ember a másikhoz, hát kenyeret adni háttal nem lehet, és semmi emberséges tettet nem lehet úgy elvégezni. Akkor nem csak azt a matériát adja, a vizet meg a kenyeret és a többit, hanem tekintet is van. Arckifejezés is van. Szemefénye is van. És ugye nem csak akkor jobb vízű a falat, ha többen is esznek, hanem akkor is, hogyha nem morózus arc adja, bár kinyújtott kézzel, nem háttal. Amikor odafordul az ember, akkor az élet fordul az élethez. Akkor dialógus alakulhat ki. Szó követheti az egyik szót, vagy tekintet a tekintetet. Megvalósul az az érzés. Aki fordul, vallja. Aki kapja, érzi. Amit Ady Endre mondott. Legyek valakié. Testvéreim, mindenki segíteni. Azt nem lehet. A mindenki, mondta valaki nagy bölcsen, az kevés. Hanem ott, ahol vagyunk, egyen, kettőn, otthon elkezdeni talán a legnehezebb. Összefoglalva, testvéreim, Isten ezen a vasárnapon, a reformáció hónapja közelében, az egyházi év vége felé ballagva. A református Arany János szavaival tudnád összefoglalni. Embernek lenni mindig, minden körülményben. Vagy egy másik markáns mondat, amelyet egy német karácsonyi prédikáció tömör mondatával olvastam. Ezt üzeni az ige. Tedd, amit az Isten. Légy ember. Amen. Csöndesedjünk el, testvéreim. Könyörögjünk, imádkozzunk. Jóságos Istenünk, mennyei édesatyánk, hallva te igéd számunk kérését, fohászkodunk hozzád, adj nekünk erőt, szeretettel kinyújtani tudott kezet, érző szívet, hogy segíthessünk ott, ahol tudunk, ahol nekünk kell, ahol lehet. Adj erőt, hogy akár egyénien, akár szervezetten el nem ulasszuk ezt. Az egészségesnek is, a betegnek is, privát módon is, hazánk fiának és idegennek, gyermek a szülőnek, szülő a gyermeknek. Kormányozz ezt a világot, mindenható Istenünk, a te akaratod szerint, amennyire bölcsnek tartod és rendelted, hogy amikor ez a föld lesz, legyen vetés és aratás, eledel és ital, a szükséges emberi javak minél több embernek. Hogy maradjon meg ezen a földön, ezen a bolygón az élet, a te kegyelmed nélkül ezt el nem érjük, kérünk, segíts bennünket. Óvj meg bennünket természeti katasztrófáktól. Add, hogy házunk maradhasson az otthonunk. Védj bennünket valóságos vagy átvitt értelmi börtönöktől, fölfogások, szokások, szenvedélyek rabságától. Segíts bennünket, hogy legyen krisztusi alázatunk, ha el kell fogadnunk, tudjuk azt megtenni. Add, hogy ne hiába várjuk a segítséget, és mások se csalódjanak, ha nekünk kellene feléjük kinyújtani a kezünket. Mindenható Isten, a legnehezebb emberi helyzetekben, gyászban, veszteségben, halálban, amely elér bennünket, és itt van ebben a gyülekezetben is most, gyászoló családok szívében, a te mindenre elégséges vigasztalásod, ami emberi, szeretetteli empátiánk segítse hordozni, gyógyítani a fájdalmat és a veszteséget. Mindenható Isten, add, hogy ezen a napon és ebben a városban érezzük át a te ígéd üzenetének, az emberséges cselekedetnek fontosságát és időtlenségét. Tégy bennünket egyenként református Szent Mártonokká, hogy lássuk meg és gyakoroljuk, hogy még az egyet is el lehet felezni. Maradj Istenünk, hogy mi népet maradhassunk. Fordíts felénk sok jó arcú embert, és mi is maradhassunk, ami Urunk Jézus nyomdokait követve, minél igazabb emberek és társai egymásnak. Hallgass meg bennünket, mindenható Istenünk, ami Urunk Jézus érdeméért kérünk. Amen. Testvéreim, most elcsöndesedve, kiki magában mondja el kérését, magasztalását a mindenható Istennek. Vegye kedvesen és hallgassa meg az Isten mindannyiunk fohászát.